Máté evangélium a 6. részéből, a 6. rész 16. versétől a 18. versig, ami tiszteletünk jeléül fennállva hallgassunk meg. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, amit teszel, látja, ami titokban történik, megfizet neked. Az örökkévaló Úr tegye áldottá és gyümölcstermővé igéjét a mi szívünkbe. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mi reformátusok sokáig nem tartottuk az évnek ezt az időszakát fontosnak, és nem is kutattuk a böjtnek az értelmét. Úgy szólván katolikus ízű dolognak éreztük. Most mégis március hónapban megpróbálkozunk a Biblia éve jegyében a böjt értelméről, jelentőségéről és lelki hasznáról tanulni. Ne várjátok tőlem, hogy valami böjti étkezési útmutatót ismertessek veletek, hiszen elég, ha rám néztek. Persze meg kell vallanom, hogy egészségi állapotom miatt diétáznom kell, amit igyekszek is betartani. Bár éppen tegnap is az ajánlottnál később vacsoráztam, de úgy éreztem, hogy a prédikációra való készülés közbeni koplalás az azért már túl sok szenvedés lett volna nekem. Ezt ugye ti se gondolhatjátok komolyan. Komolyra fordítva a szót, fontos őszintén feltennünk a kérdést, mi értelme van a böjtnek, hiszen a böjti étkezési hagyományok nem vertek gyökeret gondolkodásunkban. Olvassuk a Timóteushoz írt levélben, hogy a test gyakorlásának kevés haszna van, és ezen elv alapján leértékeljük a böjt jelentőségét egészségünk szempontjából is. Úgy is mondhatnánk jézusi szófordulattal élve, több a böjt a tápláléknál. Azt gondolom mégis, hogy lehet a böjt célja ilyen méregtelenítő, egészség megőrző cél, aminek a lélekre, a lelki közérzetünkre is jó hatása van. Farkas József szavaival élve, lehet a Biblia felől, és lehet az egészségtan felől közelíteni ehhez a testgyakorlathoz. Ha élettani meggondolásokból böjtölünk, szükséges, hogy a bennünk felhalmozódott mérgező salakanyagok kiürüljenek a testből, és ezt a böjt segítségével akarjuk elérni. Tehát aki ilyen célból böjtöl, nem tesz rossz dolgot. Azonban a böjtnek a Szentírás tanúsága szerint nem csupán az egészség, illetve a jó közérzet elérése, hanem komoly lelki-szellemi célja van leginkább. Ha visszatekintünk az ószövetségi törvényekre, akkor láthatjuk, hogy a böjtölés általában a bűnbánattartással, a megtisztulással, illetve nagy ünnepekhez kapcsolódó előírásokban található. Például a nagy engesztelési ünnepen, amikor a főpap az egész nép bűnéért mutatott be áldozatot, akkor tiszta fehér gyolcsba kellett öltöznie, előtte rituálisan megtisztálkodnia, és így végezhette tovább a szolgálatát. Az Ószövetség prófétai hagyományaiban az igaz böjt az Úr jó téteményeiért, áldásaiért való hálaadás is volt egyben, ahogy Ézsaiás próféta 58. részében olvassuk. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? de hiszen ti a bőti napokon is megtaláljátok kefteléseiteket, mert robotosaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve bőjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy bőjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a bőjt, amely nekem tetszik, ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, és hamut szór maga alá, azt nevezett bőjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járon köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot, oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba szegény bújdosókat, a mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Ha így teszel, akkor eljön világosságot, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Nagyon érdekes ez a bőjti hagyomány. Az igaz bőjt jót tenni Isten jó téteményeiért, hálaadással lenni, és ezt kifejezni mások felé. Úgy is lehetne mondani, hogy hát az az igazság, hogy lépten nyomon azzal találkozunk a Szentírásban, hogy a hit nagy személyiségei mind bőjtöltek. Láttuk, hogy a próféták, ugye a főpap, vagy ünnepeken a nép, aztán az Új Szövetségben Keresztelő János, Jézus, a tanítványok, Pál apostol, és még sorolhatnánk a Bibliából sok-sok kevésbé nagy nevet. Jézusra gondolva még további kérdést is föltehetünk. Eszerint Isten is bőjtöl? Gondoljunk csak bele, hogy milyen konzekvenciák meggondolására hív bennünket ez a tény. Mindenképpen tehát valami számunkra is nagyon fontos dologról kell, hogy legyen szó. Visszatérve Keresztelő Jánosra, Máté evangéliumában olvasunk róla, hogy a Júda pusztájában keményen bőjtölt. Ott lakott, nappal a nap hőségétől szenvedett, éjszaka nagy hidegtől, tevesző ruhát hordott, bőrővel a derekán, és a bőjti étrendje erdei méz és sáska volt. És mindeközben tette ezt a furcsa dolgot, arról olvasunk, hogy özönlöttek hozzá az emberek, és Isten szavát hallották ki Keresztelő János prófétai figyelmeztetéseiből. Viperák fajzatai, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Olvasuk Keresztelő János üzenetét. De nagy hatással volt az ő bőjtölése. Valami konkrét, valami nagy célért tette ő. Úgy is mondhatnánk, hogy ő azért bőjtölt, hogy az emberek bűnbánatra jussanak, és azért is, hogy utat készítsen a testet öltött isteni igének, a megváltó Krisztusnak. Azaz Isten ügyéért, Istenért bőjtölt, és nem önmaga hasznáért. Talán említettük is, hogy ugye bőjtben az egyik legnagyobb kísértés számunkra, hogy valamiféle lelki üzletelést csináljunk. Mi teszünk valamit, azaz ilyenkor kevesebbet vagy egészségesebbet eszünk, kevesebbet tévézünk, többet adakozunk, a valóságnak megfelelően töltjük ki az adóbevallást, pont erre az időszakra esik az adóbevallás, lehet, hogy nem véletlenül, vagy hív bennünket a lélek, hogy bűnbánatot tartsunk. Utána pedig várjuk, hogy ha már tettünk valamit Istenért, most már igazán tehetne ő is valamit értünk. Azt gondolom, hogy ez a gondolkodás nagyon távol áll a bőjt szellemétől. Inkább Isten kísértésnek lehetne nevezni. Hogyha Máté evangéliumánál maradunk, akkor Jézus bőjtölésére emlékezve láthatjuk, hogy ez a fajta gondolkodás, hogy én teszek valamit, aztán majd te is tegyél értem valamit. Ez éppen a sátán módszere volt, amikor Jézust kísértette a pusztában. De Jézus 40 napig böjtölt, még keményebben, mint keresztelő János, és mindezek közben úgy megerősödött lélekben, hogy mondhatni a legerősebb démoni kísértéseknek is ellen tudott állni, és a legveszélyesebb helyeken tudta elkezdeni nyilvános szolgálatát. Hiszen azt látjuk, hogy böjtölése után elment Galilea vidékére, Korazin területére, amit a pogányok Galileájának hívtak, nagyon szegény vidék volt, ahova nem nagyon szerettek menni a jeruzsálemiek. És Jézust ott, a legkeményebb helyen, a szegények között kezdte el tanítói munkáját, miután böjtölt. János Máté evangéliuma 4. részében olvasunk erről. Jézus letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftali területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált. Zebulon földje és Naftali földje a tenger melléke, a Jordánon túl pogányok Galileája. A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől kezdve kezdte Jézus hirdetni: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ugyanaz a mondat, ami elhangzott keresztelő Jánosnál. Keresztelő János böjtöl Júdea pusztájában, és olyan erőt nyer, hogy ezt hirdeti: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Jézus 40 napig böjtöl ugyanúgy pusztában, és aztán hirdeti a legfélelmetesebb helyeken kezdve: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Azt hiszem, ezek az igék mutatják nagyon tisztán, hogy hatalmas erőt nyertek a böjt hatására. Aztán olvasunk szintén Máté evangéliumában, kicsit később, hogy az írástudók és a farizeusok is, akik állandóan Jézus próbálták rajta kapni azon, hogy ő biztos álmessiás, hasonló lelkiséggel bírtak, mint a sátáni kérdések, vagy a sátáni gondolkodás, hogy te tegyél nekem valamit, és én majd teszek, én is teszek érted majd valamit cserébe. Ugye, mikor Jézushoz odamentek, jelt akartak látni tőle, jelt akartak kapni. Ezek az emberek nem az Istennel való kapcsolatra vágytak, hanem arra, hogyha Jézus valóban a messiás, akkor tegyen a kedvük szerint, mutasson valami csodát. Tehát nem Jézust akarták őszintén megismerni, pedig Jézus már elég csodát tett a nép körében, hanem jelt kívántak, azaz Istennel üzletelni akartak. Nagyon érdekes ez a rész Máté evangéliuma 12. részében. Azt mondja Jézus, hogy hát aki így böjtöl, vagy akinek csak ilyen kérései vannak Isten felé, annak nem fog adatni más jel. Nem fog kapni valamiféle nagy ajándékot, vagy jutalmat. Pedig ugye erről olvastunk a mai napi igében, hogy a te atyád, ha böjtölsz, és hogyha úgy böjtölsz, ahogy Jézus ajánlja, hogy ne csinálj belőle képmutató eszközt, és ne torzítsd el az arcodat, mert ha böjtölsz, atyád, aki titkon van, meg fog téged jutalmazni. De aki ilyen haszonszerzésből böjtöl, az nem fog jutalmat kapni, nem fog jelet kapni. Azt mondja Jézus, annak nem marad más jel, mint a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Jézus arról beszél, hogy aki ilyen haszonszerzés céljából böjtöl, üzletel Istennel, az ő böjtölését jó cselekedetnek látva, úgymond áldást, anyagi vagy testi áldást vár Istentől, annak nem lesz más jel, csak Krisztus föltámadása húsvétkor. Milyen jó, hogy Jézus nem valami ítéletet mond az ilyen haszonra vágyó böjtölőknek, hanem azt mondja, hogy hát érjed be azzal, hogy a jel számodra föltámadás lesz. És azt lehetne mondani, hogy ezzel tulajdonképpen a legnagyobbat ígéri mégis az ilyen böjtölőnek, aki haszonszerzésből böjtöl. Ha mi is ilyen hasonló önző indítékból böjtölünk, hát ha javamra válik valahogy egy kis böjt, akkor nekünk is azt mondja Isten igéje, hogy nem lesz más jel, ami adatik nekünk, mint a Jónás próféta jele, azaz Krisztus feltámadása húsvétkor. És ez a feltámadás újra jel lesz majd nekünk, hogy ő a mi megváltunk. És jel lesz arra is, hogy lehet, hogy sok mindenre gondoltál a böjtben, hogy mi mindenre lenne szükséged, és mi mindent szeretnél elérni, talán rájössz majd, hogy most is Jézusra van leginkább szükséged. Mint ha Jézus azt mondaná neked, hogy ne új után, ne új dolgok után fuss, vagy új ajándékok után fuss a böjtben, hanem fogadd el azt, amit az Úr már réges-rég elkészített neked. Jézusra van szükséged. Összefoglalva a böjti hagyományokat a Szentírásból, hogy először is láttuk, hogy az Ószövetségben a böjt a bűnbánat, a megtisztulás és az ünnepekhez kapcsolódó lelki gyakorlat része, vagy a prófétai hagyományban a jó cselekvése hálából Isten ajándékaiért. Aztán láttuk azt is, hogy lehet egészségtani szempontból is böjtölni, egy kis méregtelenítés nem árt senkinek, és láttuk végén, hogy lehet haszon céljából böjtölni. És igazából Jézus is ezt erre bíztat, hogy haszon céljából böjtölj, de lelki haszon céljából. Mert a böjt az nem Istennek valami tárgyi áldásával vagy ajándékával kapcsolatos, hogy hát a böjtölsz, akkor minimum meggazdagszol dolog, hanem a mi keresztény személyiségünket, a mi keresztény jellemünket formáló dolog. Erre utal Jézus, amikor azt mondja, hogy vannak az életünknek olyan dolgai, melyek megoldásához Isten jelenlétébe kell hosszabb vagy rövidebb időt eltöltenünk. Máté és Márk evangéliumában is mondja Jézus egy gyógyítási történet után, tanítványok kérdezték, hogy miért nem tudták ők meggyógyítani a holdkóros beteg fiút, és erre azt mondja Jézus, hogy hát ez a fajta betegség, vagy ez a fajta démon, ki hogy érti ezt az igét, nem távozik el csak imádságra és böjtölésre. Hát vannak az életünknek olyan dolgai, a lelki, a keresztény lelki életünknek olyan dolgai, olyan változások, amik csak akkor mennek végbe, ha Isten jelenlétében töltünk hosszabb időt, és imádkozunk és böjtölünk, mert az a fajta nem távozik el csak imádságra és böjtölésre. Tehát így lehetne összefoglalni, hogy a böjt is Isten gyógyító, megtisztító, megújító jelenlétének keresése, annak egy formája. Hát elég részletes választ találtunk, azt hiszem a Új Szövetségből főleg, hogy miért böjtöljünk. Most a második kérdésünk az így hangzik, hogyan böjtöljünk. És tulajdonképpen az alapigénk erre ad választ a böjtnek a hogyanjára. Jézus a hegyi beszédben beszél erről. És most hallgassuk meg újra ezt az igét egy kicsit más fordításban. Amikor tehát böjtöltök, nem mutatkozzatok komor arckifejezéssel nyilvánosan, mint a képmutatók teszik, aki látszólagosan szomorú képet vágnak, hogy böjtölésük nyilvánvaló legyen mindenkinek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat teljesen. Amikor böjtölsz, légy ápolt és illatos, hogy böjtölésed ne az emberek előtt legyen látványos, hanem mennyei atyád előtt, aki rejtve van a nyilvánosság elől, és atyád, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz téged mindenki számára látható módon. Azt gondolom, amikor Jézus a bőjt hogyanjáról tanít ebben a szakaszban, akkor ő ószövetségi hagyományokat követve arra buzdít, hogy a mi bőjtünk az legyen ünnepi. Hiszen aki Isten színe elé készül, az tisztálkodjon meg, tiszta ruhát vegyen fel, és hétköznapi élet gyakorlatával is fejezze ki, hogy kivel akar találkozni, kinek a jelenlétében akar hosszabb időt eltölteni, mint ahogy normálisan szokott. Aztán Lukács evangéliumában azt mondja Jézus, hogy hát ha Istennel akarsz találkozni, ha vele akarsz lenni, ugye így kezdi, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Tehát Jézus itt arra utal, hogy nem ugyanaz megtagadni valamit magunktól, mint ahogy általában a bőtről gondolkodunk, hogy hát a bőt az valaminek a megtagadása, megvonunk magunktól valamit. Tehát nem ugyanaz megtagadni valamit magunktól, mint megtagadni önmagunkat. És Jézus ezzel azt mondja, hogy önmegtagadás nélkül nem csak bőjtölni nem lehet, de keresztény életet élni sem lehet önmegtagadás nélkül. Azt gondolom, hogy mostában számos tévéműsor, újságcikk, tájékoztató anyag hívja fel a figyelmünket arra, hogy a gyógyfürdők rendszeres látogatásának, a masszázsnak, az étkezés kiegészítő természetes alapú gyógyszerek rendszeres szedésének és speciális mozgásterápiának micsoda stresszoldó hatásuk van. És tudjuk, hogy egy egész iparág épült ki ezen tapasztalatok hatására. Az egyik értekezés végén ezt olvassuk. Habár az emberek rengeteg pénzt elköltenek arra, hogy feloldják a bennük lévő stresszt, mégsem teszik meg a szükséges életmódbeli lépéseket, hogy az okokat megszüntessék. Úgy látszik, hogy nem számít nekünk, mi a probléma, mivel az azonnali reakciónk mindig csak a tünetek kezelésére korlátozódik. Miért mondtam ezt a történetet? Azt gondolom, hogy a bőj tulajdonképpen nem más, mint egy lelki életmódváltás elindítása. A bőj egy lelki, egy belső életmódváltás elindítása. És hasonlóan az élettani életmódváltáshoz kell egy indító diéta, ami elindítja a jó folyamatokat és a kívánt változást. Tehát, hogyha a hívő ember karakterében, lelki életében, jellemében akar változni, akkor ehhez is kell egy induló lelki diéta, amit Jézus, ahogy olvastuk Lukács evangéliumában, önmegtagadásnak hív. Tehát a lelki életünkben az induló, az indító diéta az önmegtagadás. A harmadik kérdésünk, hogy hát a bőjt akkor milyen következményekkel járhat az életünkben. Amint láttuk eddig, nagy különbségek vannak a bőjt okában és mikéntjében, alkalomtól és személytől függően. A bőjt lelki értelmét viszont így foglalhatnánk össze. Tehát aki bőjtől, az Istennel való mélyebb kapcsolatot keres, a feltámadottal való személyes közösség elmélyítésére vágyik. És ahogy Keresztelő Jánosra visszautalunk, nem az a kérdés, hogy én mit akarok Istentől, hanem az a kérdés, hogy Isten mit akar tőlem? Isten mit akar tőlem? Milyen változást az én lelki életmódomban? Mit akar tőlem, mint anya? Milyen változást? Mit akar tőlem, mint presbiter? Mit akar tőlem Isten, mint diák? Vagy mit akar tőlem Isten, milyen lelki életmódbeli változást, mint egy közösségnek a tagja? Miben tudnám őt szolgálni? Azt gondolom, hogy ezek fontos kérdések a bőjtben. És Krisztus azt ígéri, ugye a Jónás próféta jelére utalva, hogy a bődben meg fogod tapasztalni, hogy akkor lesz minden a tiéd, amire valójában szükséged van, hogyha a Krisztus lesz a te bőti ajándékod, a Krisztussal való betöltekezés. Így lehetne mondani, ha Krisztus lesz mindened, akkor lesz vele együtt minden a tiéd, amire valójában szükséged van. Mint ahogy utaltunk is rá, hogy a nagyon fontos része a bőtnek a bűnbánattartás. Viszont a bűnbánatnak csak akkor van értelme, ha a kidobott bűnök helyére Krisztus költözik. Hadd utaljak ismét Máté evangélium a 12. részére. Jézus ezt mondja a bűnbánattartásról. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, gazdátlanul, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik 7 magánál is gonosztabb lelket. Bemennek és ott laknak. És annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Tehát beszélve, hogy a bőjt milyen következményekkel járhat, láthatjuk, hogy ez nem kockázatmentes dolog. Az biztos, hogy Isten jutalmat ígér neked. Olyan változást a lelki életmódodban, ami az emberek előtt is nyilvánvaló lesz. Viszont az is megtörténhet az emberrel, hogy a sikeres bőjtben, a bűnbánattartásban, amikor megüresíti magát, amikor megvallja azokat a bűnöket, vagy tisztátalanságokat, amik fertőzték, egészségtelenné tették a lelki életmódját, életét, kisöpri úgymond úgy, mint a felékesített ház, ugye megüresíti magát. Viszont ha ebbe az ürességbe, ebbe a megtisztított helyre, a lelkedben nem Krisztus költözik, akkor a végén rosszabb lehet az mostani állapotod, mint az előző. Tehát a bűnbánatnak csak akkor van értelme, ha kidobott bűnök helyére Krisztust költözik. Mert a lelki megüresítésből üresség válhat, és akkor az állapotod rosszabb lehet az előzőnél. Ezt a lépést meg kell tenned, ha bőjtölsz, hogy hívd be Krisztust arra a helyekre, ahol megtisztítottad a lelki életmódodat, ahol méregtelenítettél, ahol Isten jelenlétében valami változás elindult az életedben. Mert azt a helyet csak Krisztus töltheti be. Mert ha nem őt hívod be, rosszabb lehet az állapodod. Hát összefoglalásképpen, ilyen pozitív gondolattal zárjuk, hogy Isten meg akar téged jutalmazni, hogyha bőjtölsz. Azaz változást, a lelki életmódodbeli változást mindenki előtt láthatóvá akarja tenni. Hát ez az utolsó kérdés, amint gondolkodjunk el, hogy mi az a fontos belső lelki kérdés, aminek a megoldására több időt akarsz fordítani, más fontosnak vélt dolgok kárára. Tehát az első kérdésünk ugye így hangzott, hogy miért bőjtöljünk? Hát azért, mert lelki haszonnal jár. Második kérdésünk ugye ez volt, hogy hogyan bőjtöljünk? Azt mondja az ige, hogy bőjtölj ünnepélyesen, ékesíts fel magad, és tölts el minél több időt Isten jelenlétében. És hogy ez milyen következményekkel járhat? Olyan változás lehet az életedben ennek hatására, amely minden ember számára nyilvánvaló lesz. Hát a lelki életmódbeni változás is meglátszik az emberen, nem csak az egészségbeni változás. Ezt ígéri neked Isten erre a bőjtre. Úgy legyen. Amen.